És most!
Valami egészen más. Film, színház, muzsika, irodalom, tánc, képzőművészet, társadalmi szerepvállalás, mi kell még?
Semmi és minden!
A Kulturpart bemutatja a következő két órában.
Szép délutánt kívánok, ez itt a Kulturpart. Mai első vendégünk Márton László író, műfordító, aki idén elnyerte az Artisius irodalmi nagydíját a Nibelungének újrafordításával, majd Formanek Csabával beszélgetünk a Kettős Pont Színházról. Ezt követően Romhányi Ágnes mesél édesapjáról, Romhányi Józsefről, aki idén töltené be 100. életévét, végül pedig Kalmár András kollégám beszélget majd Haris Lászlóval és Bán Andrással a Műcsarnokban a Fény képei címmel megnyílt kiállításról. Maradjanak velünk, izgalmas lesz!
Kulturpart.
Hölgyeim és uraim, következik Brünnhilda, Krimhilda, Siegfried és a sárkány, és aki fölismerte az előző kis zenét, zenei bejátszást, Richard Wagner művét, az sejtheti, hogy következnek a Nibelungok, és itt van velem a vonalban Márton László műfordító, aki nem kevesebbet tett, mint hogy lefordította a Nibelung éneket. Szia, Laci!
Jó napot kívánok, szervusz!
Laci, valahogy én úgy érzem, hogy ez a Nibelung ének, erről mindenki sejti nagyjából, hogy micsoda, de nem reprezentatív kutatásom alapján úgy sejtem, hogy a középiskolában sem nagyon tanulnak erről a fiatalok. Ugyanakkor hát ez a kultúránk alapja, és innen üzenném a fantasy és science fiction rajongóknak, hogy bizony a Trónok harca és a Star Wars és akár a Gyűrűk ura az mind innen ered. Mesélj egy kicsit erről. Egyrészt, hogyan jön el az a pillanat az ember életében, amikor úgy gondolja, hogy na, akkor én most nekiugrom ennek, és lefordítom a Nibelungéneket, illetve miért kellett lefordítani, hiszen voltak már korábbi fordítások, talán nem az egész, csak részletek, azt hiszem, hogy még Vörös Sándor is fordított belőle.
Hogyne, Vörös Sándor is, meg Tellér Gyula is, és egy teljes fordítás van, Szász Károlyi. Most külön kell választani a Nibelung mondakört és a Nibelung ének című középkori elbeszélő költeményt. Én ez utóbbit fordítottam le, de a Nibelung mondakörnek vannak óészaki, középkori izlandi feldolgozásai is, amelyek Wagnert ihlették, és amelyek szintén megvannak túlnyomó többségükben magyarul. Ezek sokkal arhaikusabbak, és sokkal inkább közvetítik az ősi borzadályt, mint a Nibelungének című költemény, amelyet fordítottam, és amely a modern történelmi regény előzményének tekinthető, legalábbis az én
szemszögemből. Mondtad az ősi borzadályt, ugye itt arról van szó, hogy a Nibelungénekben tulajdonképpen ezek a borzalmas pogány legendák keverednek már egy ilyen keresztényi fennköltséggel, és van benne számos lovagi jó cselekedet, és mindenki nagyon nemes.
Most az óizlandi változatok, több műben is fel vannak dolgozva a történetek, azokban nyomokban sem fordul elő kereszténység, az tökéletesen pogány és arhaikus dolog. Mi elbeszélő költeményünk szintén pogány, csak másképpen. Az, hogy időnként némely jelenetek templomban játszódnak, vagy hogy Attila hun király hosszasan elmélkedik arról, hogy nem akadálya a Krimhilddel való házasságának az, hogy a Krimhild keresztény, ő pedig pogány, vagy hogy Attila udvarában keresztények és pogányok, különböző nemzetiségű lovagok békésen egymás mellett élnek. Ez nem valami nagyon mély keresztény szellemiség, éppen csak háttér. És megvan az oka annak, hogy Goethe erről a műről azt mondta, hogy ízig-vérig pogány. Itt inkább arról van szó, hogy a hősök, Siegfried és Brünnhild, átlépnek a mitológiából, a ködös északi területről a történelembe, a Wormsi udvarba, amely egy lovagi udvar már, és a hunok és a burgundok találkozása, amely erről a második rész szól, az meg már egy ma is élő probléma, Kelet és Nyugat-Európa, a régen civilizált és irigyelt és vágyott nyugat, és a csatlakozni kívánó kelet kölcsönös meg nem értés.
Igen, az is eszembe jutott, tudod, hogy elképesztő, hogy ez Izlandtól tulajdonképpen éppen Budáig vagy Magyarországig tartó történet, hogy beszélünk itt akár csak a Covid kapcsán a globalizációról és a globalizáció veszélyéről, de hát a népvándorlás kora az maga volt a globalizáció.
Hát így úgy bizony, és a római birodalom romjain felépült egy másfajta rend, amely azonban a rómaiak hatása nélkül nem épülhetett volna fel, és ez vagy valami ehhez hasonló a magyar honfoglalás utáni két évszázadban megismétlődött, amikor a nyugati részre fenyegetést jelentettek az éppen akkor államalapítás előtt álló magyarok a kalandozásaikkal, de ugyanígy a normannok, tehát az északiak, a dánok, a szászok, akik szerepelnek is ebben az eposzban, és ráadásképpen még az arabok is, a szaracénok. És ezeket kellett valamiképpen vagy elhárítani, vagy pedig integrálni. Az, hogy a magyarok felvették a kereszténységet, és hogy Szent Istvánnal államot alapítottak, ez az integrációt és annak sikerét jelzi, és ez a névtelen szerző, nem tudjuk, hogy ki írta ezt a művet, ez elég sokat tudott Magyarországról és a magyar viszonyokról. A passaui püspökség védnöksége alatt állhatott, és a passaui püspökségnek nagyon fontos volt.
Hát hiszen Gizella királyné is, ugyebár.
Igen, és nincs kizárva, hogy Krimhild, mint a képe, modellje éppen Gizella volt.
Tényleg.
Ahogyan az sincs kizárva, hogy Attilát, az biztosra veszem, hogy egy árpádházi királyról mintázta a szerző, de nagyon valószínű, hogy történetesen Szent Istvánról. Az ne tévesszen meg minket, hogy Attila félig meddig még pogány, és egyszer meg volt már keresztelve, mert egy kicsit összemossa Istvánt az apjával, Gézával, akire ez csak ugye jellemző volt.
Ugye ez ilyen 1200 körül keletkezett az a kézirat, amit te alapul vettél. Olvastam, hogy fölmerült Walter von der Vogelweide, meg Wolfram von Eschenbach a másik, igen.
Nagyon sok fantáziadús hipotézis volt. Többek között Walter von der Vogelweide is fölvetődött, mert hogy ő is akkor élt, és ugyanezen a nyelven írt. Semmi egyéb alapja nincs az összehasonlításnak, vagy a hipotézisnek. Walter is egy időben a passaui püspök védence volt, ez igaz, de hát nagyon más szerzői karakter, kizárt, hogy Walter képes lett volna egy ilyen epikai szöveget írni, amikor ő egészen másképpen gondolkodott. Walter von der Vogelweidét is fordítottam, történetesen az összes versét, ez 2017-ben jelent meg a Walter kötet, úgyhogy elég jól ismerem mind a két szerzői észjárást, és ezek nem férnek meg egy koponyában.
Figyelj, Laci, egyrészt el kell mesélned, hogy fordítasz, hiszen itt nagyon régi szövegekről van szó. Azt hiszem, ófelnémet? Jól,
nem, ez középfelnémet. Középfelnémet, ez egy másik
bocsánat. Igen.
Sokkal könnyebb, mint az ófelnémet. Ófelnémet, ez engem is nagyon megizasztana, de ófelnémetül nincsenek nagy világi jellegű alkotások, míg a középfelnémet korszak, a nagyjából a 12. századtól a 14. századig tartott, az hihetetlen gazdag volt. A középkori Európa egyik leggazdagabb birodalma. A középfelnémet nyelven létrejött lírai és epikus kézirat tömeg.
És akkor te konkrétan ezt fordítottad? Tehát ezt az 1200 körül írott művet, tehát nincsenek szokott lenni ilyen, hogy valahogy ezt még így egyszerűsítik, vagy lefordítják, tehát te az eredetit fordítod?
Hát természetesen más nincs értelme. Uh-huh. A mai, az újabb német fordítások azok rettentő nehézségekkel küzdködnek, mert pont a két nyelv hasonlósága miatt, mert nagyon gyakori, hogy ugyanazok a szavak valami teljesen mást jelentenek, és ezt nagyon nehéz egy rokon nyelven kifejezni. Fura módon magyarul ez könnyebb.
De érdekes.
Na most, ami a nyelvet illeti...
Bocsánat, ennek a középfelnémet, ugye azt mondtad, ó, igen, középfelnémetről fordították. Igen, ennek mennyi köze van a mai némethez?
Most mondom, nagyon közel áll hozzá, csak éppen a szóállomány tekintetében nagyon hasonló, csak éppen a szavak más jelentenek, és értem. Magának a nyelvnek teljesen más a logikája. Egészen másképpen fejezi ki a tér és az idő viszonyokat például, vagy az ellentéteket.
Tudsz egy példát
mondani? Most nem érdemes belemenni.
Nem, jó. Nem, csak olyan, de... a földi halandó is megért.
Nem, de hogy ezt meg kell tanulni, uh-huh. És ez néhány év alatt az ember megszokja annyira, meg nagyon jó szótárak vannak, hogy ez nem okoz különösebb nehézséget. És mondjuk a Walter von der Vogelweide után, ahol nagyon komoly rejtélyekkel kellett megbirkózni, ez a szöveg nyelvileg aránylag könnyű, tehát olyan nagyon nagy gondjaim nem voltak vele, meg értelmezési nehézségek se nagyon voltak. Voltak, de nem olyan nagyok, és nem olyan nehezek.
Laci, muszáj egy pár szóban elmondjuk a cselekményt, mert azt gondolom, hogy mindenkiben élnek ilyen képek, de itt most emlegettük Attilát, meg Siegfriedet, meg én is felhoztam a sárkányt, hogy csinálunk egy ilyen rövid zanzát a sztoriról.
Ez egy mindig nagyon izgalmas feladat, hosszú és bonyolult műveket röviden összefoglalni, mert akkor nagyon lényeges észrevételekre bukkan. Tehát a mű két részre osztható. Az első részben Siegfriedet orvul meggyilkolja Hagen, így lehet összefoglalni röviden a cselekményt, megvan erre az oka, mert Siegfried hatalomra tör, és szemlátomás sokkal kiválóbb és sokkal nagyobb hős, mint a burgundok három királya, Günther, Gernot és Giselhér. Feleségül kapta Krimhildet, aki az első rész végén meggyászolja Siegfriedet, de ezzel nem elégszik meg és nem nyugszik bele, hanem a második rész arról szól, hogy rettenetes bosszút áll Siegfried haláláért. Özvegyként feleségül megy Attila hun királyhoz, hozzáköltözik Attila várba, amely nagy valószínűséggel Esztergommal, esetleg Aquincummal, illetve Óbudával azonosítható, tehát mindenképp egy magyarországi és dunaparti hely. És amikor már eléggé megmelegedett Attila udvarában, akkor vendégségül hívja a három bátyját, az említett királyokat, plusz még Hagent és a burgund főurakat, és amikor ezek megérkeznek Ecelburgba, Attila várba, akkor először a hun katonáival próbálja megöletni őket, aztán pedig, amikor ez nem sikerül, akkor az udvarban élő germánokat, például amelungokat, meg szászokat rájuk uszítja, és így a különböző seregek kölcsönösen lemészárolják egymást, a végén már csak Günther van életben, de őt is megöleti, és végezetül Hagent is lefejezi. Így lehet összefoglalni a cselekményt, ja, és őt pedig lefejezi az öreg Hildebrandt, és így aztán Attila egyedül marad élőként a színen. Azt hiszem, hogy röviden így lehet összefoglalni, de mondjuk 3-4 óra hosszan is mesélhetném. Kalandokra van osztva a történet, fejezetek helyett aventűrök vannak, vagyis hogy kalandok, és 39 ilyen kaland van, nagyon jól meg van komponálva a mű, tehát az a hipotézis, hogy ez több szerző műve, vagy ez a féle népköltészeti alkotás, mint a Kalevala, amit úgy utólag összefércelt valaki, ez teljesen tarthatatlan. Egy nagyon tudatosan gondolkodó szerző alkotását látjuk, a féle középkori Tolstoy vagy Flaubert az illető.
Ugye Siegfried halála az egy érdekes vonal, hiszen itt fölmerül az Achilleuszi pont is, ugye Achilleusznak a sarka volt sebezhető, Siegfriednek meg a hátára esett egy falevél, amikor sárkányvérbe fürdött.
Igen, a hátára esett egy hársfalevél, és azon a helyen bele lehet döfni a fegyvert, és Hagen megtudja Krimhildtől, hogy ez Siegfried sebezhető pontja. Megkéri Krimhildet, hogy varjon egy keresztet Siegfried köpönyegére a sebezhető pont fölött, és ebbe a keresztbe döfi bele lándzsáját hátulról. Ez rettentő megbotránkoztató lehetett a középkori olvasó számára, hogy a kereszt hív fel gyilkolásra éppen. De ezáltal Siegfried nem csak Achilleuszra, hanem Krisztusra is hasonlít egy kicsit, mert hiszen Krisztus is a kereszten halált úgy, hogy beledöfték a lándzsát, és ez a hasonlóság fel kellett, hogy tűnjön a középkori olvasónak. Nagyon szépen megvan írva Siegfried meggyilkolása és kiszenvedése jelenet. Előzőleg van egy nagy vadászat, amit ilyen szépen részletezve, majdhogy nem modern realizmussal ír meg a szerző, ahol Siegfried kitünteti magát, aztán van egy versenyfutás a forrásvizéhez, és amikor lehajol a forráshoz, hogy igyék, akkor döfi le őt Hagen.
Elképesztő. Laci, ez az egész Nibelung mondakörnek hányad része, hány százaléka lehet ilyet kérdezni?
Hát ilyen feldolgozások vannak. Most három ága van, kettőt már említettünk, az egyik a mi elbeszélő költeményünk, a másik az ó-skandináv feldolgozások, de hogy Németországban is tovább élt a hagyomány függetlenül ettől az elbeszélő költeménytől, ezt a 16. századi népkönyvek mutatják, megjelent például egy szarú bőrű Siegfried Der Hürnen Seyfried című népkönyv a 16. században is nagyon sok kiadást megért, és ez leegyszerűsítve meséli el nagyjából ugyanezt a történetet, de nagyon sok olyan archaikus elemet is ismer, amelyet csak a óskandináv feldolgozásokban találhatunk. Az történhetett, hogy a középkorban tovább élt Németországban a hagyomány, ugyanakkor Norvégiába menő német kereskedők elterjesztették ezt a történetet, vagy esetleg ennek egy írott változatát Norvégiában is, és innen ment tovább Izlandra. Körülbelül ez az, ami az eredeti régi hagyomány elemeket tartalmazza, és ami nyomon követhető. Hogy például a mi szerzőnk, mi névtelen szerzőnk milyen forrásokat ismerhetett, azt nem tudjuk. Ő folyton mondja, hogy forrásom ezt mondja, a kútfő ezt így adja elő, de hogy ezt élőszóban hallotta, vagy esetleg ismerte írásos szövegeket, ez ma már nem tudható, és nincs is esély, hogy kiderüljön. Még azt el kell mondani, hogy rögtön a mű befejezése után keletkezett egy folytatás, azt is egy névtelen szerző írta, ezt úgy hívják, hogy Klage, vagyis hogy siratóének, és ez elmondja, hogy mi történik Krimhild halála után a különböző szereplőkkel, és igyekszik elmondani, hogy kivel mi lett, és lezárni az elvarratlan szálakat, megnyugtatni az olvasót ott, ahol az eredeti műtől nyugtalan lenne. Ennek nincs esélye arra, hogy világirodalmi rangja legyen, ez a germanistákat érdekelheti, de mai értelemben ez nem egy nagy mű, míg a Nibelungének az igen. Az mai napig is megihlet különféle művészeket, gondoljunk Térei Jánosnak a Nibelung lakópark című alkotására,
igen.
Vagy például Fritz Langnak a zseniális Nibelung filmjére, amely aránylag pontosan követi a Nibelungének cselekményét. Néha eltér tőle filmes okokból, de olyan nagyon nem tér el, mint például Wagner.
Laci, a Nibelungok tulajdonképpen kicsodák, a törpék?
Ez egy nagyon fura dolog, mert a történet kezdetén a Nibelungok egy titokzatos északi nép, amelyről annyit tudunk, hogy Siegfried legyőzte őket, többek között Alberich törpe is egy Nibelung volt, akit uralma alá hajtott, és egy óriási nagy kincsük van a Nibelungoknak, amelyet a sárkány őrzött, ezt a kincset Siegfried megszerezte, de a Nibelungok országában hagyta. És aztán Siegfried megölése után a Nibelungok kincsét Hagen elhozatja Wormsba, a burgundok városába. Majd amikor elindulnak a burgundok Kelet-Európa, Magyarország felé, Ungerland, írja a szöveg, akkor fokozatosan ők lesznek a Nibelungok, és elkezdi a szerző őket Nibelungok néven emlegetni. Tehát a burgundok egy idő után afféle elfajzott Nibelungok lesznek, és a Nibelungok romlása az már a burgundokat ér. Érinti. Nagyon fura dolog az, hogy egy legyőzött népnek a neve, és tulajdonképpen a végzete is rárakódik a győztesekre. Ez egy óriási szerzői lelemény, ez a többi feldolgozásban nincs meg, ezt a mi szerzőnk találhatta ki.
A Nibel, Nébel, Köd, Ködös, ez úgy valahogy stimmel?
Bizony, ez így van, ebben a mai Nébel, vagyis Köd szó igen. van benne, ködországiak körülbelül. Ez majdnem olyan, mint hogy Adi Endre találta volna ki. És ezek a ködországiak a ködös északon vannak, a mitológiában élnek még. Az Izland is ide tartozik, Izlandról semmit nem tudhatott a szerző, azt se tudta pontosan, hogy hol van, meg általában az északi Rajna-vidékről sem nagyon sokat tudott, földrajzi ismeretei eléggé bizonytalanok. Például, amikor Siegfried és a burgundok elindulnak a szászok és a dánok ellen, akkor bizony nem nagyon tudja, hogy ezek hol találhatók. Azt hiszi, hogy ezek egymás szomszédságában vannak, de azt például nem tudja, hogy milyen tartományok vannak közben. Ezzel szemben a Dunának a Passautól Aquincumig vagy Esztergomig terjedő szakaszát részletekben menően nagyon pontosan ismeri, minden helynek a fekvését tudja azt, hogy melyik várból látszik szép, van szép kilátás a Dunára. Ezt mind-mind tudja, tehát nagyon jó helyismerete van. Ez azt is jelenti, hogy a mitológiai tájról átlépünk egy történelmi tájba, amely megismerhető.
Laci, mondjál számokat kérlek, most csúnyát kérdezek, ez kilóra mennyi, ez hány oldal, ez mennyi ideig tartott, és hogyan dolgozik egy műfordító?
Hát a magyar kiadás az 650 oldal, mint mondtam, 39 kaland van, ez azt jelenti, hogy összesen van 2404 soros strófa, vagyis hogy valamivel kevesebb, mint 10 000 hosszú, átfeleződő Nibelungi verssorunk van. Ez nem olyan rettentően sok, kicsit sok, de nem olyan nagyon, és hogyha az ember folyamatosan dolgozik rajta, tehát nem kell megszakadni a munkától, csak éppen minden nap kell végezni valamit, akkor ez 2 éven belül megvan. Tehát én ezt 2017 és 2019 között végeztem el. Kétség kívül, hogy ebben az időben szinte kizárólag ezzel foglalkoztam, de ismétlem, nem kínlódtam közben, meg nem kellett rágörcsölni, nagyon szépen egyenletesen ment. És hát vastag könyv, ez kétségtelen, vagy testes, de nem lexikon méretű. Szóval nem akkora, mint a Gottfried von Strasbourgnak a Tristan regénye, Tristan és Izolda szerelméről szóló regénye, azt szintén lefordítottam, az Borda Lajos antikváriuma adta ki, az 3 kg-ot nyom, pont annyit, mint egy egészséges újszülött csecsemő. De azt is meg lehetne, ki lehetne adni úgy, hogy egy kicsit szerényebb lenne, ez egy szép reprezentatív kiadvány, és akkor mondjuk, hogy 200 oldallal lenne több, mint a Nibelungének.
Laci, mind dolgozom most?
Hát közben összeraktam egy drámakötetet saját drámáimból, az már készen van, az megjelenésre vár, és most éppen elbeszéléseket írok. Az még mondjuk legalább 1 vagy 1,5 évet fog igénybe venni, mire elkészül. Utána viszont van egy olyan tervem is, hogy elkészítem a Nibelungének színpadi változatát, mert hogy ez nagyon erősen színpad után kiállt, és utoljára, aki komolyan színpadra vitte, az Friedrich Hebbel volt, és hát azóta eltelt bőven 150 év, és hát Magyarországon vagyunk, és a 21. században is mást fogok tudni mondani a magyar olvasónak, mint Hebbel annak idején a német olvasónak. Mondta, egy remek mű, amit ő írt, csak éppen én nem ő vagyok, hanem én valami mást fogok csinálni.
Jó, hát Laci, gratulálok, és kérlek, hogy beszéljünk még, akár hogyha megjelenik az elbeszélés köteted, akár hogyha a dráma köteted, és hát a hallgatóknak meg azt javaslom, hogy olvassák el Márton László művét, a Nibelung éneket, ami a Pesti Kaligram kiadó gondozásában jelent meg. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy
én is voltál. Üdvözlöm az olvasókat, és jó olvasást kívánok nekik.
Köszönjük szépen, szia! Szervusz.